Tenor, FM 106,3.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Silaher Miklós kántorral Horváth Nelli beszélget.
Kedves Mária Rádió hallgatók, köszöntöm Önöket! Dicsértessék a Jézus Krisztust! Én Horváth Nelli vagyok. Aki énekel, kétszeresen imádkozik, Szent Ágoston. Kedves vendégem pedig nem más, mint Silaher Miklós, kántor karvezető. A kántori és karnagyi hivatás, Szent Cecília kórus, a festői Szentendre, ahol kiemelkedő teljesítményével gyarapítva járul hozzá a város közösségi értékeihez, az orgona művészete, dallamokon keresztül kapcsolódni a Jóistenhez. 100 magyar költő, 1000 istenes verse, mind ez Silaher Miklós nevéhez fűződik. Kedves kántor úr, tekintsünk vissza a kezdetekre. Meséljen a gyermekkoráról, milyen meghatározó élményei voltak.
Az Istennel való kapcsolat az igen korán kezdődött. A családom gyakorló katolikus volt, édesanyám még sokszor hétköznap is elment a szentmisére. Az 50-es évek elején vagyunk, amikor nagyon divatos volt 10. Szent Pius pápa irányvonala, hogy a fiatalok mi hamarabb járuljanak a szentségekhez. Így nagyanyám 4,5 évesen elvitt az első áldozási oktatásokra, s olyan jól tudtam a válaszokat, hogy az akkori káplánunk, a később börtönt is megjárt Bölcs Völgyi Zoltán atya engedélyével elvégezhettem az első gyónást és a szentáldozást. Innentől kezdődött a minisztráns mi voltom is, legalább egy évtizedre. 1951. szeptember 8-hoz kötődő vasárnapon már minisztránsként vettem részt a 24 kilométer gyalogos csobánkai egyházközségi zarándoklaton. Előbbiek nyomán, a bérmálás szentségének felvételére pedig 8 évesen került sor.
Hogyan gyulladt önben a szikra a kántori hivatás iránt? Miért ezt választotta?
Mivel 7 éves koromtól tanultam zongorázni, valamint egyházközségünkben kiváló kórus működött Tegzes György vezetésével, összeismerkedtem Kárpáti József orgonaművész úrral, aki gyakran járt orgonán kísérni a kórust. Megtudtam, hogy ő orgonát is tanít a második kerületi zeneiskolában. Innen jött az ötlet, hogy én is beiratkozom hozzá orgonaszakra. Összesen 4 évet végeztem a tanárúrnál, mely körülbelül a konzervatóriumnak, a zenei középfokú iskolának felel meg. Persze erről diplomát nem kaptam, mert ez egy kerületi általános zeneiskola volt. A helyi kántor úr útmutatásával elkezdtem egy-egy szent vagy uraméneket is játszani. Majd egyre több éneket tanultam meg, s 15 évesen, amikor a kántor urat motorbaleset érte, adventtől húsvétig teljes egészében helyettesítettem.
41 évig vezette a Szent Cecília kórust, azt megelőzően 15 évig tagja volt, majd 2019-ben Pro Urbe emlékérmet kapott Szentendre város értékeinek gyarapításáért, elhivatottságáért. Hogyan került a kórus élére, mint karnagy? Mit jelentett az ön számára, hogyan élte meg a karnagyi létet?
Az említett kiváló Szent Cecília kórusban már sok éve énekeltem, mikor karnagyunk egy énekórán bejelentette. Gyerekek, ma vagyok itt utoljára. 18 éve vette át az akkor már 20 éve működő kórus vezetését, és igen magas szintre emelte. Majd hamarosan Pomász község plébánosának kérésére, aki előzőleg a Regnum Marianum kántora volt, az ő kórusát is átvette. Együttesen a két kórus mintegy 100 fővel megelőzte a budapesti kórusokat. Így készült a 60-as években egy magnó felvétel, melyen az egyházi évet felidéző 30 kórusmű szerepelt. Ezt az említett Pomázi plébános kicsempészte Rómába, és a Vatikáni Rádió magyar adása ezután ezekkel illusztrálta az ünnepeket. Visszatérve a bejelentésre, amit elhangzott a Karnagy úrtól, lejött az énekterembe az akkori káplán, Varga Péter Miklós atya, aki hál' Istennek még ma is él, és azt mondta, egy ilyen színvonalú kórusnak nem szabad megszűnni. A Miklós vegye át a kórus vezetését. Éppen Nagybőjt közepén voltunk 1973-ban. Várt a kórusra két passió plusz a húsvét. Nem tudtam nemet mondani, és 41 évig voltam kórusvezető. Mivel nincs képesítésem egyházkarnagy szakon, ezt a megnevezést sose használtam. Ebben a 41 éve sok minden belefért. Amellett, hogy számomra mellékállás volt, hisz 1950 óta mintegy 1990-ig nem létezett a kántor tanító fogalom. Vagy kántor, és akkor nem taníthat. Ezt alkalmazták szerencsére csak 18 után Tegzes Györgynél is, vagy tanító, de akkor a templom tájára sem mehet. Az mellett az akkori kántori fizetésből családot fenntartani nem lehetett, ezért 2002-ig anyagbeszerző voltam a budapesti elektromos műveknél, de Szentendrén laktam. A 41 éven kívül át kellett venni az újjáalakult Pomázi kórust is. Szerencsére a repertoárjuk nagyon hasonló volt, szinte ugyanazokat a kórusműveket énekeltük mindkét helyen. Ezt tette lehetővé ismételten, eseténként a közös fellépést.
Kik a legfontosabb, legmeghatározóbb személyek az életében és a lelki fejlődésében, akik segítik abban, hogy végig a Jóisten által kikövezett úton járjon?
Az említett Tegzes György és Kárpáti József mellett nagy élmény volt, hogy néhány ünnepen maga Márdos Lajos tanár úr is vállalta az összevont kórus vezetését. Emellett Werner Alajos atya látogatásai, amikor az általa komponált Szent István művet jött betanítani. Csak csendben mondom, az akkori puha diktatúra viszont nem engedte, hogy saját művét levezényelje Székesfehérváron, hanem az ottani pap karnagy Kósa Lajos helyettesítette. Másik nagy élményem volt Varga László Váci zenei igazgató atyával találkozni. A tőle kapott kották által sikerült néhány művét a repertoárunkba bevenni. Ezek mellett sok évig voltam a Szentendrei Egyházközség világi elnöke is. Protokoll feladatom volt a bérmáló püspök köszöntése, de ennél sokkal nehezebb volt az elavult egyházközség megreformálása a kiadott központi szabályzat szerint.
Milyen fontos életeseményeket emelne ki, ami mellett nem szabad elszaladnunk?
Ez ismét összefügg a két kórussal. Mindig vallottam, hogy egy egyházi kórusnak három feladata van. Első és legfontosabb a Jóisten dicsőítése. Második a hívek lelki gazdagítása, míg a harmadik a kórustagok baráti közösségé való formálása. Úgy érzem, az első kettőt a heti próbák látogatása által becsülettel teljesítettük. De megvalósult a harmadik kritérium is. Míg a 70-es, 80-as években egy-egy napos kirándulások voltak a Pilisben, 1996-ban sikerült autóbusszal Rómába és néhány olasz nagyvárosba eljutni. Az időpont pedig gondviselésszerű volt, hisz beleesett október 8-a, tehát 1996-ban, mely akkor a magyarok nagyasszonya ünnepe megalakításának századik évfordulója volt. Mi énekeltünk aznap a Magyar Kápolnában a megemlékező szentmisén, melyen részt vettek a Rómában élő magyar papok is. Hasonló élményt jelentett 2003-ban, amikor a krakkói bazilika magyar kápolnájának felszentelése volt. Előző nap, nagyon érdekes, ismét október 8-án, Częstochowába énekeltünk a híres kegyhelyen. Másnap a kápolna szentelés szentmise előzte meg, melyen kórusaink más énekkarokhoz csatlakozva a templom kórusán énekeltek. Nem lehet szó nélkül elmenni 2013 előtt sem, amikor egy ferences öreg diák társam vonatos zarándoklatot szervezett Kárpátaljára. Több művet énekeltünk a magyarok bejövetele emlékműnél, mely útra én 72 főt szerveztem, de jelen volt természetesen a több, mint 200 utitársunk is. Akkor azt mondta a helyi szervező, ennyi ember egyszerre még sose volt annál a többször megrongált emlékműnél. De jó volt énekelni a Munkácsi Székesegyházban is, ahol annak a Majnek Antal püspök atyának beszédét hallgattuk, aki a püspök kiszentelése után első szentmiséjét Szentendrén tartotta, szintén a mi közreműködésünkkel. Hazajövetel előtt még megszemlélhettük az akkor még sértetlen turulszoblat is.
Mi a legfontosabb élménye, emléke?
Néhány éve családunkkal sikerült eljutni Szent Pió atya sírjához, San Giovanni Rotondóba. Akkor a Szent Pió atya koporsója hetekig közszemlére volt kiállítva, közvetlenül körbe lehetett járni. Óriási élmény volt az egészben maradt holttest látványa, valamint a közelben épült új bazilika. Ő képes volt a bilokáció során eljönni az amerikai követségen elzárt mindszenti bíboroshoz, és együtt misézett vele. De ő képes volt Magyarországról jövendölni is, mely egyre jobban már közismerté vált, és az a véleményem, hogy egyre jobban megvalósulni látszik.
Megosztaná velünk ezt a jövendőlést?
Pontosan nem tudom fejből idézni, de nagyon sok helyen már ki van írva, templomi plakátokon, hirdető táblákon, tehát a lényege az, hogy Magyarországnak egy nagyon komoly őrangyala, védangyala van, és ezáltal Magyarország fogja magyarul Európát, vagyis a nyugati országokat kivezetni a mostani állapotából. És ezért irigyli a magyarokat, hogy ilyen nagy és tekintélyes őrangyala van. Na most ezt látom én lassan megvalósulni.
Milyen kellemes elképzelés, főleg, ha meg is valósul.
Igen. Ott tartottam, hogy San Giovanni Rotondóból sikerült a mintegy 20 kilométerre lévő Szent Mihály barlang templomba is eljutni, melyet szintén kezdenek világszerte felismerni. Tavaly ősszel volt ott egy európai összejövetel, melyen sok ezer zarándok, több tucat pap is részt vett, püspökként pedig egyedül Mohos Gábor püspökatya. Ő ajánlotta Magyarországot a templomépítő Szent Mihálynak.
Evezzünk át, kántor úr, az irodalom vizeire. Ön összegyűjtötte és kategóriák alapján szortírozta a magyar költők istenes verseit. 100 magyar költő 1000 istenes verset címre hallgat a verstár. Miért érezte szükségét annak, hogy gyűjteményt állítson össze a magyar költők istenes verseiből? Azon felül, hogy irodalmi értékeik felbecsülhetetlenek, milyen további célt szolgálnak?
Úgy gondolom, hogy az egyházi zene és az istenes versek, azok édes testvérek. Az istenes versek hallása visszanyúlik a ferences gimnáziumba, ahol akkor is más volt a légkör, mint a világiakban. De konkrétan, előbb szentendrei káplánként, majd izbégi plébánosként találkoztam Bokor István atyával, akit 1955-ben szenteltek, és már sajnos 1995-ben a túlvilágra költözött. Szabad idejét ő akkor azzal töltötte, hogy járta a könyvtárakat, és gyűjtötte az istenes verseket azért, hogy paptestvéreinek segítsen a prédikációk lényegét egy-egy verssel alátámasztani. A gépelt verseket nekem adta, mert pesti plébánosként már nem volt ideje rendezni és továbbítani. Mivel ismertem a versgyűjtés célját, ebből a szemszögből felállítottam 30 kategóriát, vagy mondjuk fejezetet. Ezzel én is a papoknak szántam. Akkor. De szerencsére jobbra fordult a világ, és ma már a sok civil hitoktató, valamint az egyházi iskolák magyar és történelem szakos tanárai eredménnyel használhatnák. Ezért mindegy másfél éve eszembe jutott. Miért porosodnak ezek a könyvbe rendezett gépelt versek a könyvespolcon? Milyen jó lenne kiadni ezt az összeállítást? Ezért elvittem a közismert váci könyvkötő nyomdász Kucsák Gábor úrhoz, aki felmérte és adott egy árajánlatot, ha 500 darabot rendelek. Természetesen a kevesebb, az drágább. Elkezdtem hívni a katolikus könyvterjesztőket. Többen egybehangzóan azt állították, hogy nem vállalják a terjesztést, mert nincs kereslet, és különben is minden rajta van az interneten. Ezután elkezdtem a versek keresését, és valóban mindegyiket megtaláltam. De az internet felajánlott egyéb verseket is, melyek eddig nem voltak a birtokomban. Nem tudtam ellenállni a jó szándékú kísértésnek, és kezdtem gyűjteni a verseket. A kapott mintegy 250 darabon felül eljutottam 600-ig. De akkor se tudtam abba hagyni, csak 1000-nél. Persze mindegyiket a már meglévő 30 fejezet valamelyikébe soroltam. Mikor lezártam 1000-nél a verseket, mindegy 100 költőt fedeztem fel. Ezért lett az összeállítás címe 100 magyar költő, 1000 istenes verse, 30 kategóriában.
Önnek melyik a legkedvesebb istenes verse?
Kunszeri Gyulának a Híd építés című verse. Miközben méltán ünnepeljük a hídnak munkás hőseit, nem árt, ha fényes példájukból kiki tanulságot merít. Gondoljuk meg, hogy hídépítők vagyunk mi valamennyien. A munka zajlik nappal éjjel, egy pillanatra se pihen. Mi emberek, itt mindahányan egy-egy hidat építgetünk, kik lelkesen, kik immelámmal. E híd a múló életünk. Az élet, mely a földi partról a túlvilág felé ível, e munkapályán nincs különbség, egyek vagyunk mindenkivel. A deszkapalló, s büszke lánchíd mind-mind csak egy irányba tart. A cél, a szürkésködbe burkolt titokzatos nagy, messze part. S hol torz a terv, kontár a munkás, selejtes rossz a nyersanyag, az éhidak a szél előtt még örvénylő mélybe omlanak. Hát úgy építsük hídjainkat, legyen mind egy-egy műremek. S keservek, munkák, kínok árán túloldalt partot érjenek.
Köszönjük szépen ezt az erőteljes, gyönyörű verset, hogy megosztotta velünk. Melyik verset hallanál vissza szívesen egy prédikációban?
A versek visszahallása egy távoli, vagy talán a legtávolabbi cél. Ma sajnos a lelkipásztoraink 50 éves koruk előtt nem használják ezt a prédikációs kincset. Tisztelet a kivételnek, de én 30 éve nem hallok versidézést legfeljebb egy lelki gyakorlaton, na meg a ökumenikus imahétre visszatérve a protestáns testvéreinknél. Valójában azt szeretném elérni, hogy a fiatal lelki pásztorok is érezzenek rá az istenes versek ízére, és a használatuk eredményességére. Amíg ez gyakorlattá válhat, sok víz lefolyik a Dunán. Másfél éve azzal próbálkozom, hogy minden vasárnapra keresek egy verset az Ezerből, mely úgy vélem, kapcsolódik az aznapi szentírási idézetek valamelyik mondatához. Egy lelkes hívőnk ott Budakalászon, ahol orgonálok, mint egy 2-300 fős táborának e-mailen elküldi a hírlevelet, melyhez hozzákapcsolja az általam kiválasztott verset is.
Milyen álmokat szőtt magának, mi valósult meg belőle?
Hát szívesen elmondom, hogy több mint 30 éve Paskai László bíboros úr kinevezett lelkipásztori kisegítőnek. Még arcképes igazolványt is adtak hozzá. Ez akkor a most divatos nős diakonátus előzménye volt. Ez a kinevezés kevesebb felhatalmazást ad, mert az illető nem keresztelhet, nem eskedhet. Viszont temethet, mert a temetés nem szentség. És a diákonushoz hasonlóan természetesen tarthat igeliturgiát és áldoztathat.
Mik a céljai a jövőre tekintve?
Ebben a korban már nem sok cél lehet az ember előtt, mivel mindkét énekar a természetes öregedés, a halálozás, és ami a legszomorúbb és legfájóbb, a fiatalság érdektelensége miatt megszűnt, de a kántorság még fennáll. Ennek folytatását szeretném a jövőben is, amíg a Jóisten engedi.
Mit üzen a hallgatóknak, amit feltétlenül fontosnak tart elmondani?
Rendkívül örülök, hogy az istenes versek eljutottak a Mária Rádióba. Külön köszönöm Szabó Tamás elnök úrnak, hogy megígérte, elküldi a gyűjtemény a Testvér Mária rádióknak is. Azt is szeretném, akik a rádióban hallgatják a verseket, és szeretnének ingyen hozzájutni ehhez a gyűjteményhez, írjanak számomra egy e-mailt valami ilyen szöveggel. Szeretném kérni az istenes versek gyűjteményét. Ennyi untig elég. Az én e-mail címemet most közlöm. Sheila Herr. De közben CH van, kukac@t-online.hu. Előre is köszönettel.
Köszönöm szépen, kedves kántor úr, a megtisztelő beszélgetést, és hogy megosztotta velünk a gyönyörű színes élettörténetét, értékes, tartalmas gondolatait. Minden jót kívánok önnek!
Köszönöm szépen, és még egyszer örülök, hogy itt lehettem.
Mi köszönjük, hogy ide fáradt. Én Horváth Nelli voltam, kedves vendégem pedig Sheila Herr Miklós, kántorkarvezető.